várom Istenünk, sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, és foglaljunk helyet, és a 382-es számú éneket énekeljük az elhangzókosségeket.
Thank you. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 7-es számú liturgiát énekeljük, majd az 56-os oldalon található az énekeskönyvben.
Fordulj felém, és könyörülj rajtam, Uram, és bocsásd meg minden vétkemet. Vezess igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, mert benned reménykedem. Igaz az Úr, útba igazítja a vétkezőket. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnösök halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva, könyörgök kegyelmedért, adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Csak ezen nyelven volna, s angyalokéval érne, Szenyezve szólna, teljes szívednek mélyéből, dicséretedre Istenem, ki annyi jót művesz vele.
Imádkozzunk! Istenünk, a benned reménykedők, oltalmazója, aki nélkül semmi sem maradandó, semmi sem szent, vezess minket irgalmaddal, hogy szándékod szerint használjuk a mullandó javakat, és ne el ne veszítsük az örökkévalókat, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapunkra kijelölt szentigét, amelyet megillva találunk Lukács evangéliumának 15. fejezetében az első verstől a 10. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igényét. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, az első verstől a 10. a következőképpen. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt teszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja őt a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait. Majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett lyukomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyon öröbb lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt a lámpást, nem söpri ki a házat, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmámat, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai, egyetlen megtérő bűnösnek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és hallgassunk meg most szeretettel egy bizonyságtétel.
Erős Várgostom, köszöntöm a gyülekezetet. Én az elmúlt héten, egy női héten vettem részt Viatorbágyon, és arról szeretnék beszámolni, hogy mit végzett el az Úr az én szívemben ezáltal. Sokszor vagyok úgy, hogy ott azon a héten lehet, hogy nem is fogalmazódik bennem meg az, amit az Úr akar mondani, csak majd később, amikor utána visszagondolok arra, hogy mi is történt azon a héten. És olyan jó volt most is, hogy megláthattam azt, hogy a délutáni igehirdetés sorozatnak az volt a címe, hogy kicsoda az ember. Öt embernek tudtunk belenézni az életébe, Mózesnek, Sámuelnek, Saulnak, Mártának és Simonnak. Az volt a közös bennük, hogy Jézus őket néven szólította, és kétszer szólította meg őket is. És tehát arra gondoltam, hogy be tudom-e helyettesíteni a nevemet mind az ötőjüknek a neve helyére. Mózesnek, amikor szólt, kétszer szólt, hogy Mózes, 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 tudott válaszolni, hogy itt vagyok, Uram. Én tudom azt mondani az Úrnak, hogy itt vagyok. Sámuel, amikor szólította, azt mondta neki, hogy szólj, mert hallja a te szolgád. Én tudom, én hallom mindig azt, amit az Úr akar nekem mondani. Sault ugye megállította, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? És hogyha belegondolunk, hogy sokszor egy-egy gondolatunkkal is meg tudjuk bántani az Urat, üldözzük őt, mert ő meghoz valamit az életünkbe, de mi azt nem úgy látjuk, hogy az helyes, és akkor ezzel tulajdonképpen őt, neki a hatalmát megkérdőjelezzük, hogy mi is üldözzük őt, és sokszor én is Saul vagyok, ezt meg kellett látnom. Mártát is megállítja, és azt mondja neki, hogy Márta, Márta, sok mindenért aggódsz. Én is nagyon sokszor aggódom sok mindenért, és nem kellene, az Úrhoz kellene fordulni, úgy, ahogy azt Mária tette, leborulni elé, és az ő akaratára figyelni. Simonnak pedig ugye azt mondta, hogy Simon, Simon, kikert benneteket a sátán, de én könyörögtem, értetek, faházkodtam, hogy meg ne fogyatkozzék a ti hitetek, és olyan jól belegondolni, hogy sokszor a nehézségek között az Úr ott van velünk, és ő könyörög értünk fohászkodásokban, mert mi sokszor nem imádkozni se tudunk, az Úr a Szent Lelkével könyörög értünk, és ezt olyan jó volt így meglátni. És még ami nagyon hangsúlyos volt számomra, azt a délelőtti igehirdetésnek sorozatban volt kedden, hogy Jézus a vihar ura. Hogy sokszor hallottam már ezt a történetet, de úgy igazából még most először fogalmazódott az meg bennem, hogy mi sokszor úgy vagyunk, mint a tanítványok voltak, hogy a mondatnak az elejét veszük csak észre. Jézus azt mondta nekik, hogy induljatok el a túlsó partra. Ők el is indultak, hallgattak az Úr szavára, de jött a vihar, és akkor Akkor jöttek a gondolatok, hogy most el fogunk veszni, és sokszor mi is így vagyunk a nehézségek, a viharok között, hogy arra figyelünk, és nem látjuk meg azt, hogy Jézus ott van, mert ő ott van a vihar fölött, és ő azt mondta a tanítványoknak is, hogy menjetek át a túlsó partra, és nem azt mondta, hogy menjetek a halálba, mert hogy el fogtok eszni a tengeren, és hogy ezt sokszor mi nem látjuk meg az életünkben, és hogy ezt olyan jó volt látni, és még azt is megengedte az Úr, hogy ezt a saját életünkben megtapasztaljuk, mert amikor mi indultunk hétfőn, akkor nagyon nagy vihar volt. És én arra keltem fel, hogy nyitva volt előtte az ablak, mert annyira meleg volt, olyan párás volt a levegő, és úgy teljesen kinyitottam, és arra keltem fel, hogy teljesen becsapta a vihar az ablakot, és olyan erőre volt szükség ahhoz, hogy bezárjam azt az ablakot, mert olyan ellenállása volt a viharnak, és leszaggatta a felső vezetékeket, a sínre fát döntött ki, úgyhogy megnehezítette az odavezető utunkat, az utazásunk, ezzel sokkal hosszabb lett, mint amilyen lett volna. És hogy milyen jó tudni, hogy az Úr ott volt akkor is velünk, mert ő ott volt a vihar fölött, mert ő mindenek fölött van, és mindennek az Ura. És Jobb első és második könyvét is vettük, és ugye Jobb megengedte a sátánnak, hogy megkísértse őt, de olyan jó ezt is látni, hogy ez csak az Úrnak a jelenlétében, tehát csak úgy, hogy ő tud róla. Tehát minden Jézusnak a kezében van, és hogy ő akkor is ott van velünk, és hogy tényleg mindig rá tudjunk figyelni. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Isten tiszteletünket folytassuk a 422-es számú ének éneklésével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Péter apostolnak első levelében, az 5. fejezet, 6. versétől a 11. versig a következőképpen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kitnyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, jó, hogyha a helyén vannak a dolgok. Mert ha nincsenek a helyén a helyükön a dolgok, akkor az rendetlenség. Ha valami nincs a helyén, akkor az kosszá válik. Egyszer egy gyerek héten illusztráltuk ezt a gyerekeknek. Nagyon jó szemléletes példa volt az, hogy például a lekvár. Ha valaki szereti a lekvárt, akkor azt mondja, hogy a lekvárnak a helye a kenyéren van, vagy utána még inkább az embernek a gyomrában, de hogyha mondjuk a lekvár az embernek az arcán van, vagy ha a földre kerül, vagy ha a ruhára, akkor ugyanaz a finom étel, az kosszá válik, szennyeződésé válik, pusztán azért, mert nem a helyén van. És ebben a világban azért van olyan sok probléma, mert mi emberek nem vagyunk a helyünkön. Ezért van annyi baj. Ezért van annyi gond ebben a világban. És ezért mondja itt az igében Péter apostolon keresztül az Úr, hogy alázzátok meg magatokat. Fontos ezt a szót is a helyére tenni, hogy alázat, magamat megalázni, hogy mit jelent ez, mert sokszor olyan gondolatok jönnek ezzel kapcsolatban, hogy hát alázat, hát az ilyen alázatoskodás, hát ez olyan, mint az ájtatos manó, hogy a imádkozó sáska, hogy úgy tűnik, mintha úgy imádkozna, úgy külsőleg, aztán képes még a saját párját is felfalni. Hogy az alázattal kapcsolatban ilyen gondolataink vannak, hogy az csak egy ilyen külsődleges dolog, de az alázatoskodás. Az alázat az, amikor az ember a helyén van. Amikor a helyünkön vagyunk, akkor alázatban vagyunk, akkor tudjuk, hogy kik vagyunk mi, emberek, bűnös emberek, és tudjuk, hogy ki a Szent Isten, a hatalmas Isten. Tehát magamat is látom, hogy ki vagyok, és azt is látom, hogy kicsoda az Isten, és minél inkább a helyemen vagyok, minél inkább alázatban vagyok, annál inkább nagynak látom, hatalmasnak látom az én Uramat, az én Istenemet. És itt mondja, hogy alázzátok meg magatokat az ő hatalmas keze alatt. Ez is esetleg valakinek rémisztő lehet, hogy az Isten hatalmas keze alatt lenni. Ahogyan egyébként a Zsoltáros is mondja, hogy mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. A bűn miatt érezte így Dávid, hogy az Isten keze rám nehezedik, de valójában a bűn terhe volt az, ami nyomasztotta őt. De amikor alázatban vagyunk, a helyünkön vagyunk, az Isten hatalmas keze alatt, akkor azt tapasztaljuk, amit a 139. Zsoltárban olvashatunk, hogy minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod, csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Tehát ilyenkor megtapasztalja az ember, hogy az Isten hatalmas keze alatt lenni, az azt jelenti, hogy ő véd engem, hogy az ő áldása alatt vagyok. Hogyha alázatban tudok lenni, hogyha nem gőgösködöm. Ha felismerem a bűneimet, bevallom azokat, megvallom azokat az Istennek, és hiszem, hogy azokért Jézus Krisztus meghalt a kereszten, hogy megbocsátott nekem, akkor helyreáll az életem. A helyére kerülhet. Sőt, nem csak itt a földi életben, hanem tudhatom azt, hogy majd ott lesz az örök élet számomra, ami már most elkezdődik, de majd ott lehetek az Isten színe előtt. És azt mondja az Isten, hogy pont ezelőtt, az ige előtt, az megelőző versben, hogy Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. És fontos ezt hangsúlyozni, mert a gőg az, ami alapvető bűnünk. Hogy magasra akarjuk helyezni magunkat. A másik fölé akarunk kerekedni. Nem csak a másik ember fölé, hanem még maga az Isten fölé is akarunk kerekedni. Ez a sátáni gőg, ez a sátáni bűn, hogy még az Isten fölé is magamat akarom helyezni. Fontos tehát erről beszélni, hogy fölismerjük a gőgöt, vagy más néven a büszkeséget a mi életünkben. És ezt is a helyére kell tenni, mert sokszor használjuk ezt a szót is úgy, hogy hát én nagyon büszke vagyok. Büszke vagyok a hazámra, vagy büszke vagyok a gyerekeimre. És sokszor ez úgy furcsa, hogy hát büszkeség az a öncélú, magam felé irányul. Hogy ugyanezt úgy mondom, hogy hálás vagyok a hazámért, hálás vagyok a gyerekeimért, már is más ennek az egésznek az iránya, nem magamat emelem ki, hanem az Istennek adok hálát, az Istennek köszönöm meg azt, hogy ilyen ajándékokat adott nekem. És hogyha a büszkeséget idegen nyelven mondjuk, akkor megint csak egy aktualitásra lelünk ezzel kapcsolatban. Ugye a büszkeség angolul, ha mondjuk, akkor az a pride. És lehet, hogy már valakinek bevillan, akkor miért hozom ezt a kérdést. Lehet, hogy valaki nem érti még, hogy most miért mondom angolul is ezt, hogy büszkeség. Ugye június hónapban szokták megrendezni a pride felvonulást, a büszkeség felvonulást egyre több nagyvárosban. Ugye többek közt Budapesten is. Az úgynevezett LMBTQ mozgalom, akik ezt szervezik, ezeket a felvonulásokat, azzal a céllal, hogy hát védjék azokat, akik homoszexuálisok, vagy más szexuális irányultságúak, és hogy népszerűsítsék tulajdonképpen ezt a mozgalmat, ezt a dolgot. Gondolkodtam, hogy hozzam ezt a témát, de azért hozom, mert nagyon aktuális, mindenhol ezzel találkozunk, és itt az igében az alázatról beszél, akkor, amikor mostanában mindenhol azzal találkozunk, az interneten mindenféle forrásból, meg minden területet kihasználnak, hogy a pride, a büszkeség. És ugye miért pride ennek a mozgalomnak, vagy ennek a felvonulásnak a neve? Azért, mert azt mondják, hogy a társadalommal van a probléma, a gondolkodással van a probléma. Nem azzal van a probléma, hogy nekik a szexuális irányultságuk az nem megfelelő, nem jó, hanem azzal, hogy nem fogadják el ezt az emberek. És ezért legyenek büszkék erre, büszkén vállalják ezt a dolgot, és akkor nem lesznek nekik gondjaik, problémáik. De a valóság az nem erről szól. Ezeknek az embereknek identitás problémájuk van. Tehát nincsen a helyükön az ő életük. És persze ez egyfajta dolog, egyfajta probléma, egyfajta bűn, amiről a Biblia beszél, de itt az a baj, hogy azt mondják, hogy legyél erre büszke, és az jelenti a megoldást az életedre. Más bűnök is vannak, más szexuális bűnök is. És az is nagy baj, hogyha valaki azzal büszkélkedik, és azt mondja, hogy hát én mennyi nővel, vagy mennyi férfival voltam együtt. Vagy hogy én az adót hogy csalom el az államtól. Ha valaki erre büszke, meg ezzel büszkékedik, nagyon nagy baj. Nincs a helyén. És ezért kell erről is beszélni, hogy vigyázzunk. Mert a társadalmat egyre inkább átformálják ezen a téren. Különféle csatornákon, a fiatalságnak a gondolkodása már egészen más. Meséken, filmeken keresztül azt súlykolják beléjük, hogy ez teljesen természetes, hogyha valaki a saját neme iránt vonzódik, vagy hogyha esetleg át akarja magát műtetni, operáltatni, stb. És azokat hozzák elő, hogyha valaki ez ellen beszél, és azt mondja, hogy van ebből egyébként kiút, akkor őket üldözik. Magyarországon nem, de például most egy máltai példa van előttünk, hogy egy olyan ember, aki ebből megtért, az Istennel találkozott, az Isten által helyre került az ő identitása. Megtért a homoszexualitásból, erről bizonyságot tett, elmondta ezt embereknek, tévében is erről beszélt, és ezért beperelték, és börtönbüntetéssel fenyegetik, hogy ő azokat az átformáló mozgalmakat, vagy irányultságokat támogatja, amik arról beszélnek, hogy van kiút ebből, hogy vissza lehet fordulni ebből. Mert ők azt képviselik, hogy a homoszexualitás irányába bármikor átfordulhat valaki. De hogy onnan vissza, az lehetetlenség. Tehát döbbenetes az, ami történik itt körülöttünk, és döbbenetes az, hogy mennyire át tudják formálni filozófiákkal, különféle elméletekkel, ideológiákkal az emberek gondolkodását, és kiépülhet egyfajta diktatúra ilyen módon is. Félő, hogy ez majd így lesz Magyarországon is, és hogy én ilyeneket beszélek most, ez a jövőben ugyanilyen fenyegetéssel jár majd, hogy na akkor börtön. Vagy hogy gondolom én ezt, vagy menjek különféle tanfolyamokra, hogy... És nem arról van szó, hogy itt ez szeretetlenség, hogy ez gyűlöletbeszéd, hanem arról van szó, hogy az Isten szeretete pont helyre akar bennünket tenni, és hogy van kiút mindenféle helyzetből, mindenféle identitásválságból. És azért is hoztam ezt, testvérek, mert most ez a Pride ilyen különféle megbeszéléseket is tart, meg fórumokat, és az evangélikus egyháznak az egyik lelkész, a missziói osztálynak, a gyülekezeti és missziói osztálynak a vezetője részt vett egy ilyen megbeszélésen tegnap, beszélgetésen, fórumbeszélgetésen. Nem tudom, hogy ott mit mondott, de azt tudom, hogy egyébként ő azt képviseli, hogy ezek természetes dolgok, normális dolgok, és hogy nekünk kellene változni, akik az ige alapján gondolkodunk ezen a téren. Aggasztó dolog tehát ez, és nem csak ez, hanem mindenféle más bűn, amivel az ember nincs a helyén. És jó, hogy itt van ebben az igében, hogy minden gondotokat ő rávessétek. Lehet, hogy most valaki úgy volt ezzel, hogy hát én nekem ez nem probléma, mit beszél itt erről a lelkész, meg már megint erről van szó. Tényleg nem szívesen hozom ezt a témát, mert sokszor az van, hogy na, akkor ez elhangzott, és akkor ebbe beleakad valaki, és sok másra meg nem figyel. De most, hogyha bármi aggaszt bennünket, bármi nyomaszt bennünket, figyeljünk erre, amit Péter mond, hogy minden gondotokat ő rávessétek. Mert neki gondja van rátok. Nemrég volt előttünk egy hasonló ige, amikor a presbiteri ülésünk volt a Filippi 4:6-ból, és hát ezt a ige verset igyekeztünk meg is tanulni. Most nem mondom a testvéreknek, hogy na akkor presbiter testvérek álljunk fel, és mondjuk el, de visszhangozzon a szívünkben, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Tehát semmiért se aggódjatok. Tárjátok az Isten elé ezeket a dolgokat. Vessétek oda! Jézus Krisztus ott a kereszten meghalt a mi bűneinkért. Minden nyomorúságunkat magára vette. És oda vethetjük a mi gondjainkat, a mi bajainkat, a mi problémáinkat, a mi bűneinket, és ezáltal békességet lelhetünk. Tudhatjuk, hogy az Istennek gondja van ránk. És azért is fontos ezt megtennünk, mert hordozzuk ezeket a felesleges terheket, bűnöket, és nem tudjuk ellátni azokat a feladatokat, amiket az Isten ránk bíz. Mert egyébként hordoznunk kell terheket, ránk vannak bízva emberek, ránk vannak bízva feladatok, és hogyha mi ezeket a bűnöket hurcoljuk meg a felesleges dolgokat, akkor nem lesz erőnk ahhoz, hogy azt végezzük el, amit az Isten egyébként ránk mér. És hogyha az övéi vagyunk, a helyére kerül a mi életünk, mert a helyére tesszük a gondjainkat, a bűneinket, tehát a keresztre vetjük, oda vetjük az Úrhoz, akkor nyilvánvalóvá válik az, hogy hol van a mi helyünk. Hogy melyik oldalon állunk. És hogy ki a mi ellenségünk. Hát erről beszél itt az ige a továbbiakban, hogy létezik egy személy, aki magasabb intelligenciával és nagyobb hatalommal, erővel rendelkezik, mint mi emberek. Úgy beszél róla a Szentírás, hogy ő a sátán, ő az ördög, aki nem csak a középkori mesékben létezik, vagy a mindenféle mendemondákban, hanem létezik egy ilyen felettes hatalom, akiről Jézus úgy beszél, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és a hazugságnak az atya. Tehát az ő célja az, hogy elpusztítsa az embereket. És úgy beszél itt róla Péteren keresztül az Úr, hogy úgy jár szerte, mint az ordító oroszlán, keresve, hogy kit nyeljen el. Hát nekünk ilyen ordító oroszlánnal nem sok tapasztalatunk van. Hát maximum az állatkertben látjuk az oroszlánt, vagy a cirkuszban. De egyébként egyszer volt egy nagyon furcsa megtapasztalásunk az oroszlánnal kapcsolatban, pont a cirkuszban. Ott voltunk a gyerekekkel, és hát hasonló korban lehetett, mint most a megkeresztelendő gyermekek, az egyik karon ülő gyermekünk, és ott voltunk egész közel a pódiumhoz, és ott voltak az oroszlánok, az idomár szépen irányította őket, és az egyik oroszlán nem az idomárra figyelt, hanem folyamatosan a mi karon ülő gyermekünket vizslatta, és nézte. És félelmetes volt ebbe belegondolni, hogy ott van az a rács, de ha nem lenne ott ez a rács, akkor mi történhetne itt? Hogy ez a gyilkoló gép, amelynek a éles fogai, hegyes karmai, ez iszonyatosan erős állkapcsa, egy pillanat alatt végezne, ami mi velünk is, de a gyermekünkkel meg végképp, és hogy ott van ez a veszély. És amikor az oroszlán ordít, az úgy a tévében, meg a számítógépen keresztül nem is igazán jön elő. Mondják, hogy az ilyen vadállatoknak az ordításában van egy úgynevezett infrahang is, amit mi a fülünkkel nem igazán érzékelünk, de úgy mégis zsigerileg érzi ezt az ember, hogy itt veszély van, hogyha odafigyel. Hogy itt az a helyzet, hogy meneküljünk. Mondják, hogy ilyen infrahang adódik akkor is, amikor vulkánkitörés kezdődik, vagy földrengés, vagy cunami, és az állatok ugye ezt érzékelik, és menekülnek. És amikor az oroszlán ordít, az embert is úgy zsigerileg félelemben tartja. Hogy hát innen menekülni kellene. Igen ám, de itt mit mond az ige? Hogy az ordító oroszlántól menekülj, fuss. Nem. Azt mondja, hogy a sátán így keringít körülöttünk, vizslat bennünket, de nem kell rettegni. Félelmetes dolog ebbe egyébként belegondolni, hogy létezik egy személy, aki magasabb intelligencia, hatalmasabb, mint mi vagyunk, és tönkre akar bennünket tenni. Ez önmagában félelemmel tölthetne el bennünket, de az ige, a Biblia sehol nem mondja azt, hogy mi féljünk a sátántól. Sehol. Itt is azt mondja, hogy álljatok ellene a hitben. Tehát az Úrral felvértezve, máshol mondja az ige, hogy mint egy ilyen katonai felszerelést öltsük magunkra az Úrnak az eszközeit, és azzal védekezhetünk a sátán ellen. Álljatok ellene a hitben, tudva, hogy másokon is ezek a kísértések mennek végbe. Tehát beszél arról, hogy milyen fontos a közösség. Milyen fontos szerepe van a közösségnek. Milyen jó, amikor az ember azt látja, azt tudja, hogy van valami baja, problémája, de azzal nincs egyedül. Nem kell, hogy kiszolgáltatott legyen. Vagy látja azt, hogy jé, hát ez a másik ember is nagyon hasonló problémákkal küszködik, mint én. És el tudja mondani az a másik ember, hogy ezt az Úrral hogyan élte meg, hogyan tudott ebből kikecmeregni, hogyan szabadította meg az Isten, és akkor én is megtalálhatom ezt a szabadulás útját. Nekem is megváltozhat az életem. Óriási dolog, óriási jelentőségű a közösség. És ezzel kapcsolatban is pont az oroszlánok kapcsán van egy nagyon jó videó, már nagyon rég ezt le is vetítettük itt a gyülekezetben, egy ilyen vad rezervátumban videózták, kapták Lencse végre ezt az eseményt, amikor az oroszlánok ott lapultak Bozótban, és a bivajok meg ott szépen ballaktak. És elől ment a vezér, aki mit sem sejtve ballagott, mögötte ott voltak az apróbb állatok is, és egyszer csak szagot kapott, és elkezdett menekülni a vezérük. Igen, nem, de akkor már késő volt, megindultak az oroszlánok, és hát ugye az oroszlán, amikor elkezdi hajtani a csordát, ugye kiket kap el? Hát azokat, akik gyengébbek, elesettebbek, kisebbek, akik nem tudnak úgy futni, hát elkapták az egyik borjút. És hogy elkapták, belerántották a vízbe. És próbálták kihúzni, és hát mondta ott a idegen vezető, lehetett hallani, hogy kommentálja az eseményeket, hogy itt már vége, meg fogják enni, meg fogják ölni. Főleg akkor döbbentek meg, amikor a vízből egy krokodil előugrott, és elkapta a bivajt. Húzta befelé, az oroszlánok meg kifelé. Ez szörnyű helyzet, de aztán győztek az oroszlánok, már kezdtek volna lakmározni, és egyszer csak elkezdtek gyülekezni a bivajok. Összegyülekeztek sokan, és elkezdtek körülvenni az oroszlánokat. És mondta ez az idegenvezető, már késő, de egyre közelebb mentek az oroszlánokhoz a bivajok, körülzárták őket, és egy idő után megindult egyik másik, és széthajtották az oroszlánokat, és föl tudott állni ez a kis borjú, és be tudott menni a csordába, a védelembe. Álljatok ellen a hitben. Tehát a gyülekezetnek valami ilyesmi szerepe lehet, hogy a hitben, az Úrral együtt bátran kiállni a másikért, akármilyen nyomorúságban is van, akár hogyha ezzel a nemi identitással van problémája valakinek, jöjjön a közösségbe, a gyülekezetbe, de ne büszkélkedjünk a bűneinkkel, hanem jöjjön és találja meg a helyét a közösségben az Úrral, és találja meg a védelmet az Úrnak a hatalmas keze alatt, az ő oltalma alatt. Az Isten tehát erre hív bennünket, erre hívott ki bennünket a bűnökből, és tulajdonképpen az utolsó versben ezt erősíti meg, hogy kicsoda ő, a hatalmas Isten, a 10.-11. versben mondja, hogy a minden kegyelem Istene, pedig aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övi a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Tehát a minden kegyelem Istene, aki hatalmas Isten, szent Isten, de bűnbocsátó, kegyelmes Isten, szerető Isten. Ő az, aki meg tud alapozni bennünket, megerősíteni bennünket. Tehát ő az, aki a helyére tudja tenni a mi életünket. Hogy aztán őt dicsőítsük már itt a földi életünkben, és aztán együtt lehessünk vele ott az örökké valóságban. Péter, amikor ezt a levelet írta, akkor nyomorúság volt, üldözés volt. Üldözték a keresztjéneket. És akkor ez nagy bátorítás volt nekik, hogy most szenvedtek, rövid ideig szenvedtek, mert még hogyha évtizedekről is van szó, az rövid idő az örökké valósághoz mérten. És ezzel buzdít most bennünket is a mi Urunk, bár itt nincs keresztény üldözés, de sokféle nyomorúságot mi is megélhetünk, vagy akár a hitünk miatt mi is átélhetünk piszkálódásokat, nehézségeket. De azt mondja az Úr, hogy ha benne vagyunk, ha vele vagyunk, akkor ő helyre teszi az életünket, akkor a helyünkön vagyunk. És ezért dicsérhetjük őt, dicsőíthetjük őt. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te hatalmas Isten vagy, szent Isten vagy, és mégis törődsz velünk emberekkel, akik apró porszemek vagyunk, de ráadásul ellened lázadunk, és elfordultunk tőled. Köszönjük, Urunk, hogy te felkínálod azt a lehetőséget, hogy a gondjainkat, bűneinket rád vessük, hogy megvalljuk azokat neked, és hogy nálad ott van a bocsánat, mert te kegyelmes vagy, mert te szeretsz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy te tedd helyre a mi életünket, és add, hogy tudjunk benned bízni, hogy ne csak itt a földi határig lássunk, hanem a hit szemével tudjunk az örökké valóságba látni. Köszönjük, hogy ezt kínálod nekünk, és kérünk, Urunk, hogy te formáld a mi gondolkodásunkat, a mi életünket. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Hirdetem az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától lesz babamama kör, pénteken pedig 5 órától ifjúsági alkalom. Vasárnap 9:45-től lesz imaközösség, és 10 órától pedig istentisztelet, és ezzel párhuzamosan gyermekbibliakör a szokott rendben. Istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon közvetítjük élőben, és ugyanott lehet meghallgatni a korábbi hangfelvételeket. És kérjük a testvéreket, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége, bátran jelezze. Hirdetem, hogy a mai istentiszteletünk után közgyűlést tartunk majd, a napirendi pontjaink, a költségvetés, zárszámadás, illetve egyebek. Mai napon 3 órától lesz, délután 3 órától az egyházmegyei elnökség, azaz Zsarnai Krisztián esperes és Vecán László egyházmegyei felügyelő iktatása Nyíregyházán a nagy templomban. Az alkalmon gyűjtést szervezünk a fehérgyarmati misszió számára. Aki el tud jönni erre az istentiszteletre, kérjük, hogy tegye meg, de hordozzuk imádságban ezt az alkalmat, és hordozzuk imádságban az egyházmegye vezetőinek az életét és szolgálatát. Már lehet jelentkezni a Bodrogkeresztúri nyári gyerekhetünkre, mely július 15-től 19-ig lesz. A tábor gyülekezet által támogatott díja 30 000 forint per fő per hét, viszont a teljes költség az 40 000 forint fő per hét. Így kérjük, hogy akinek módja van kifizetni a teljes díjat, az tegye meg, de hogyha valakinek ez a kedvezményes díj is sok, akkor bátran szóljon, tehát ne emiatt maradjon ki gyermek a hétről, vagy emiatt ne maradjon ki a hétről. És egyébként más kedvezmények is vannak, tehát a testvérek után 10% kedvezmény még kérhető. A tábor utáni vasárnapon, július 21-én gyülekezeti délutánt szervezünk, amikor is közös étkezéssel szeretnénk együtt lenni, meg játékos módon. Tehát erre hívjuk szeretettel nem csak a tábor résztvevőit és a családjaikat, meg a gyülekezetünk résztvevőit és családjait, hanem bátran szólítsunk meg másokat is, jöjjünk el erre a családi délutánra. A tábor kapcsán a plakát megtalálható a fali újságon, és szórólapok is vannak az asztalon, és a részletek kapcsán keressük Kovácsné Györfi Viktóriát. Hírlevelünk legújabb számából is vihetünk bátran az asztalra, ki vannak helyezve. Gyülekezeti pólókat szeretnénk készítetni, az előrendeléseket le lehet adni, ez is ott az asztalon található meg, ez a táblázat. A részletek kapcsán Malikné Györfi Esztert keressük. Akinek van céladománya a kisvárdai templom falának felújítására, vagy a járda építésére, kérjük, hogy keresse pénztárosunkat, vagy a persejbe dobott pénz esetén valamilyen módon ezt jelezze. Hirdetem, hogy az Isten tiszteletünkön megkeresztelünk majd két kisgyermeken, Mihalkó Brigittát és Mihalkó Dórát. Imádkozzunk az ő életükért, és imádkozzunk a család életéért. Még a távolabbi alkalmakat hirdetem a testvéreknek. Közös asztal cigánykonferencia lesz június 23-ától, amelyre készülnek testvérek a gyülekezetből is. Hitmélyítő családos hét lesz június 24-től, ugye az Enikőjék szervezésében van. Görögszállási gyermek alkalmunk, napközis gyerektáborunk július 4-től 7-ig lesz. A Bodrogkeresztúri gyerekhét ugye július 15-től, amelynek a végén vasárnap gyülekezeti délután július 21-én lesz majd. Ifjúsági hetünk július 22-től lesz. Az ifjúsági hétre is készülünk a gyülekezetből is a fiatalsággal. Bátorítok minden fiatalt, meg bátorítsunk, adjuk tovább ezt a bátorítást, hogy merjenek jelentkezni, jöjjenek ezekre az alkalmakra. A hitmélyítő hét, eke hitmélyítő hét, felnőtt hét 7. hó 29-től 8. hó 3-áig lesz majd, és a családos hét augusztus 5-től lesz. A biatorbágyi alkalmak közül házaspáros hét lesz június 24-től, női hét július 8-ától, és biblia tanulmányozó hét a 20-as, 40-es korosztálynak július 29-től. Az imádság lista itt lehet előttünk, valamilyen oknál fogva testvérek kérték azt, hogy hordozzuk őket imádságban, hát tegyük ezt meg, vigyük őket az Úr elé. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. Most a keresztelőre készülve a 296-os számú éneknek az első verszakát énekeljük el, és kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy jöjjenek ide az Úr oltára elé. Szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek ezekkel a gyermekekkel az Úr színe elé, hogy a Szent Keresztség áldásában részesedjenek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket, áldja meg az ő bejövetelüket és kimenetelüket, mostantól fogva, mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéül választott szent igét, hogy megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 6. fejezetének 35. versében a következőképpen. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek! Hogyha valamire szükségük van a gyerekeknek, valamiben hiányt szenvednek, hát mit csinálnak? Sírnak. Aztán ott van a szülő, találja ki, hogy mi baja van a gyereknek. Mert sokféle baja lehet egy gyereknek, amikor sír. Lehet, hogy melege van, lehet, hogy szorítja valami, lehet, hogy tele van a pelus, lehet, hogy egy hajszál tekeredett a kislábújára mondjuk, és az az, ami fájdalmat okoz neki. Lehet, hogy beteg, lehet, hogy fogzik, lehet, hogy, és lehetne sorolni. De azért ott van az alapvető szükséglet, hogy egyszerűen lehet, hogy éhes, vagy lehet, hogy szomjas. És sokszor így van, hogy a felnőttek is néha ingerülté válnak, igaz, nem úgy sírnak, mint egy gyerek, de úgy furcsán reagálnak, egyszerűen mert éhesek, vagy szomjasak, mert az alapvető szükségleteik nincsenek kielégítve. És éppen ezért fontos ez, hogy tényleg megadjuk azt a gyermekek számára, meg magunk számára is, ami alapvetően szükséges. Mert anélkül nincsen élet. Ugye van ez az úgynevezett Maslow piramis, amit pszichológiából, hogyha valaki tanult, akkor bizonyára találkozott vele, amiben fölvázolják, hogy mi az, ami alapvetően szükséges egy ember életében, és akkor arra épül egy másik, harmadik, negyedik, és akkor a végén pedig ott van a csúcs, és ott az alapban ott van az éhségnek, meg a szomjúságnak a kielégítése, tehát hogy legyen táplálék, és legyen innivaló, tehát ezek a fiziológiai szükségletek. Aztán utána azt mondják, hogy a biztonság fontos, a szociális szükségletek, önbecsülés, és végül az önmegvalósítás. Hát ez ugye nagyon emberközpontú módon van meghatározva, de azért ez tény, hogy az étel és az ital az alapvető dolog az ember életében, hogyha itt a földi körülmények között gondolkodunk. De van ennél alapvetőbb, amire mindez az egész épül, és az életünk is épülhet, amiről itt Jézus beszél, mégpedig ő azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. És tulajdonképpen, amikor ezt mondja, akkor arról beszél, hogy én olyan fontos vagyok, mint a kenyér a biológiai élethez, mint a táplálék a biológiai élethez, hogyha ő nincs ott a mi életünkben, hogyha ő nincs ott a közelünkben, nem vagyunk ott nála, akkor nincs élet. Jézus nélkül nincs igazi élet, teljes élet. Biológiai van ideig, óráig, mondhatnánk, de egyébként azt is ő adja. Csak sokszor ezt nem tudatosítjuk magunkban. De lelkileg a halál állapotában vagyunk nélküle. Ha nincs Jézus, akkor nincs élet. És lehet, hogy tele van a gyomor, és az ember úgy megnyugszik, és azt mondja, hogy rendben vannak a dolgok, de ha a szív üres, akkor ott legbelül mégis ott van ez az alapvető éhség. És a szív ürességét azt nem lehet étellel, nem lehet különféle pótszerekkel és élvezetekkel betölteni. A szív ürességét, éhségét és szomjúságát Jézussal tudjuk betölteni. Ő tudja betölteni a mi életünket. Ő az, aki alapvetően szükséges a gyermekeink életében is, és a mi életünkben is. És miközben mi azon fáradozunk, hogy a gyerekeinknek megadjuk azt, ami testileg szükséges, meg ne feledkezzünk arról, hogy a lelkiek az elsődlegesek. Hogy van egy ilyen keresztény mozgalom, akik ezt nagyon józanul látják, és azt mondták, hogy 3 S betűvel fogalmazzák meg az ő küldetésüket angolul. Ez a soup, soap és salvation, ami azt jelenti, hogy leves, szappan és üdvösség. Tehát szükség van az embernek arra, hogy egyen, szükség van arra, hogy alapvetően rendezze az életét, de az üdvösség nélkül mit sem ér ez az egész. Hiába van meg mindez, hogyha nem lehet a helyén az élete az embernek lelkiképpen is. Úgyhogy ez egy nagy dolog, hogy most idehozhattátok ezeket a gyermekeket az Úr Jézus elém. Mert Jézus azt mondja, hogy aki hozzám jön, az nem szomjazik meg, és nem éhezik meg. Annak a lelki éhségét ő megelégíti. És megadja azt, amire igazán szükségük van. És erről ne feledkezzetek meg, hogy ahogy hoztátok most őt az Úr elé, vigyétek őket nap, mint nap imádságban az Úr elé, és tegyetek meg mindent azért, hogy Jézussal, aki az élet kenyere, aki az élet alapja, találkozhassanak és befogadhassák őt. Így legyen az ő életükben, hiszen nagy ajándékok ők, hogyha összerakjuk a nevük jelentését, ezt úgy meg szoktam nézni mindig, akkor azt láthatjuk, hogy ők Istennek magasztos ajándékai, hogyha mindkettőjük nevét megnézzük. Hatalmas ajándék az ő életük a ti életetekben, és óriási felelősség is az, hogy az Úr rátok bízta őket, és szeretné azt, hogy az övé lehessen az ő életük. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki ezeknek a gyermekeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rájuk szent lelkedet, ébreszd bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljanak a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Igen. Megbeszélik a gyerekek itt a fontos kérdéseket. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről, magatok és egy gyermekek nevében az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön? Hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztjénnél növekedéséről? Vállaljátok-e?
Megkeresztelek téged az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentlélek nevében. Mi a gyermek neve?
Brigitta.
Megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak,
és a Szentlélek
nevében. Mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, titeket vízzel és szentlélekkel újonnan szül, ha hittel befogadjátok őt, erősítsen meg titeket kegyelmével az örök életben. Amen. Most a szülők vegyék át a gyermekeket. Fogadjátok az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket. Az Úr áldjon meg titeket házasságotokban, gyermeknevelésetekben, családi életetekben, és adja meg nektek, gyermekeiteknek, hogy az örökké valóságban is vele lehessetek, mennyei Atyával és ő dicsőíthessétek az ő akarata szerint. Amen. Az ige hirdetésben említeni akartam, hogy a sírás oka az is lehet, hogy néha a másik sír, és akkor mert ígyek mondjuk ezt is nehéz kibeállni, akkor átérzi a másik helyzetét. Hát most ezt megtapasztalhatod, de a szendékességet találtak. Foglaljatok helyet. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk.
Úr Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy ezeket a kicsi gyermekeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és a gyermekeket is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akikre nevelésüket bíztad, szüleiket, keresztszüleiket és a gyülekezetet. Add, hogy amikor felnőnek, tudatos hittel is a tieid legyenek. Tedd őket kedvessé Isten és az emberek előtt. És mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy annyi mindennel elhalmozol bennünket, annyi jót adsz nekünk. Bocsáss meg, hogy sokszor ezeket nem vesszük észre, de hogyha ott vagyunk a te színed előtt és visszatekintünk, akkor annyi mindent megláthatunk, amiért hálásak lehetünk. Köszönjük, hogy te testileg is ellátsz bennünket javakkal. Köszönjük, hogy te gondoskodsz rólunk, megadod azt, ami szükséges. De nem csak ebben a földi életben, hanem lelkiképpen és az örökké valóságban is. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van az örök élet beszéde. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az élet, és köszönjük, hogy veled kapcsolatunk lehet, mert te hívsz bennünket, szólítasz bennünket, és azt várod, hogy mi is válaszoljunk a te hívásodra, hogy hozzád forduljunk, hogy megvalljuk bűneinket, megtérjünk és éljünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy erre a csodálatos életre hívsz mindannyiunkat, és így kérünk azért, hogy a gyermekek, akik itt vannak a gyülekezetben, ott vannak a családunkban, a környezetünkben, add, hogy mindannyian megismerhessenek téged minél hamarabb, hogy az életük nagy döntéseit veled hozhassák meg a továbbtanulás, a párválasztás kérdésében és egyéb fontos dolgokban, add, hogy rád figyelve tudjanak tovább haladni. Kérünk azért, Urunk, hogy te legyél a családtagjainkkal, a szeretteinkkel. Kérünk, hogy te vedd őket körül a te szereteteddel, amikor különféle nehézségekkel, problémákkal küszködnek. Kérünk így a betegekért, kérünk így a gyászolókért, kérünk azokért, akik nyomorúságban vannak, valamiféle lelki szorongattatás gyötri őket. Kérünk azokért, akik függőségben élnek. Kérünk ad, hogy megtapasztalhassák a te szabadításodat, vagy a te bátorító jelenlétedet. Így könyörgünk, Urunk, azokért is, akik önmagukkal identitás válságban vannak. Így kérünk azokért is, Urunk, akiket arra buzdítanak, hogy büszkék legyenek a bűnükre, hogy hozzád menekülhessenek, és így a helyükre kerülhessen az ő életük. Könyörgünk azért, Urunk, hogy te vezess bennünket, hogy ne sodorjanak el a különféle áramlatok, irányzatok, hogy a te igéd alapján tudjunk gondolkodni, és lássuk a valós veszélyeket, hogy józanul tudjunk gondolkodni, és fel tudjuk mérni azt, hogy milyen területen támad bennünket a sátán. Köszönjük, Urunk, hogy eléd vethetjük a terheinket, gondjainkat, és hogy te fel tudsz bennünket szabadítani arra, hogy a munkánkat, szolgálatunkat végezzük. Te látod azt, hogy mi vár bennünket az elkövetkezendő napokban, hetekben, milyen feladatok, milyen kihívások, addorunk, hogy ezekben szerinted valóan tudjunk helytállni. Köszönjük, hogy van gyülekezetünk, köszönjük, hogy összegyülekezhetünk ezen a helyen, köszönjük, hogy hallhatjuk a te igédet alkalomról alkalomra. Kérünk a további hetekért, a nyári missziós alkalmakért, gyermek, ifjúsági hétért, hitmélyítő hétért, és különféle lelki alkalmakért ad, hogy ezek olyan lehetőségek lehessenek, amikor veled találkozunk, és a te színed elé állhatunk. Kérünk egész egyházunkért, óvj meg bennünket, Urunk, az eltévejedéstől. Add, Urunk, hogy vezetőink úgy tudjanak megnyilvánulni, hogy téged tudjanak képviselni. Rád bízzuk így, Urunk, a mostani esperes és egyházmegyei felügyelő iktatást is. Kérünk, hogy áld meg egyházmegyei vezetőinket, és kezedbe tesszük le a további választások menetét, legyen meg ezekben is a te akaratod. Köszönjük, hogy a testvérgyülekezeteinket is rád bízhatjuk Norvégiában, Dániában, Amerikában, és kérhetünk a missziós szolgálatokért, Piatorbágyi szolgálatért, az Eke szolgálatért, az Emó szolgálatáért. Olyan sok áldásban részesedhettünk ezeken keresztül. Kérünk, hogy hadd menjenek tovább ezek ezek a mozgalmak, szolgálatok. Köszönjük, hogy mindent rád bízhatunk, kezedbe tehetjük le minden gondunkat, terhünket. Köszönjük, hogy nálad a helyén lehet a mi életünk, és te megadsz minden szükségeset. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor a tőled tanult imádsággal fordulunk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várjon Isten.